Gyertek, dicsérjük az Isten tovább, az Isten tiszteletünk keretében, ahogyan méltó erre, és énekeljük a 241. dicséretet, Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boduljatok le lábas álmója előtt, mert szentül. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel is, akit nevét segítségül hívták, segítségül hívják az Urat, és ő válaszol neki. Felhőszóval szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmét, és a nekik adott rendelkezést. Urunk Isten, Te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad a végeiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent helyén, mert szent az Úr, a mi Isten. Isten tegye áldottá közöttünk az ő igényét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megcselekvő Istenünk, ezért jeljük, hajtsuk meg fejünket, és imádjátok. mennyei édesatyánk, olyan nehéz ezt felfogni számunkra, hogy atyánknak nevezhetünk téged, mégis a Zsoltár a szavai alapján és a mi életünkben is megtapasztalhattuk számtalan szót. Nem csak közelünkben lévő Atya Isten vagy, hanem egy felséges, Szent Isten, aki a mennyekben trónolsz. Kinek olyan nagy a hatalma, amilyet mi el sem tudunk képzelni, amihez földi hatalom nem hasonlítható. Köszönjük, hogy mi is hozzád jöhetünk és téged dicsőíthetünk. Hozzád imádkozhatunk, téged kérhetünk minden bajunkban is, neked adhatunk hálát. És köszönjük, hogy bár ilyen hatalmas Isten vagy, mégsem vetettél meg bennünket, hanem elküldted Szent Fiadat hozzánk. Azért, hogy igazából gyermekeid lehessünk, hogy még szorosabb lehessen a veled való kapcsolatunk. Arra kérünk, szentséges Isten, hogy most se légy távol tőlünk, hanem Szent Lelkeddel légy itt közöttünk. Munkálkodj bennünk igéd által, és taníts bennünket arra, amire akarsz. Világosíts meg elménket, és nevelj igazságunkon keresztül. Nem a mi érdemünkért, hanem egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Igen, kérdezni, hogy készülve éneket, kivetíthet éneket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Márk evangéliuma 12. fejezetében, a 12. fejezet 13-tól a 17. versig terjedő szakaszában. Míg a megnevezett helyről Isten igéjét felolvasom és üzenetét hirdetem közöttetek, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgasson. Márk evangélium a 12. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródas pártfiók közül néhányat, hogy szóval csalják törve. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézem.
Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte, ki ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császári. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Amen. Kedves testvéreim, Isten üzenetét tolmácsolom ezen a délelőtti reggelen, és azt üzeni számunkra, hogy kevesebb adót kell ezek után fizetnünk. De csak akkor, hogyha Isten igényét megfogadjuk. Azonban nehogy tévedésbe essünk, ez a fajta adócsökkentés nem olyan adócsökkentés, amire talán mi várnánk. Nem azt jelenti, hogy kevesebb pénzt kell majd az államkasszába benyújtanunk és odaadnunk, hanem egy másfajta tehercsökkentést kínál számunkra Jézus, ami talán nagyobb teher, mint az állami adó. Ez pedig a lelki terhek. De hogy hogyan is kínálja ezt számunkra, azt ebből a történetből ismerhetjük meg, az adópénz történetéből. Vizsgáljuk meg tehát, hogy Jézus hogyan akar felszabadítani bennünket ezeknek a lelki terhek alól. Az adózás már az emberi történelemben hosszú múltra tekint vissza, hiszen az állam működéséhez az adózás egy szükséges rossz dolog volt. És adót vetettek ki akkor is, amikor egy nagy birodalom elfoglalt egy másik birodalmat, és úgy sanyargatták a népet, hogy adót vetettek ki rájuk. És így volt ez Isten népével, Izrael népe esetében is. Ott is a római birodalom foglalta el azt a területet, és kivetette rájuk az adót, amelyet be kellett szedni. És ez az adóbeszedés természetesen senkinek sem tetszett, így Isten népének is. De hozzájuk még hozzájárult az is, hogy ők teológiailag is ellenállást fejtettek ki ez ellen. Ugyanis hogyan lehet az, hogy Isten népe egy pogány császárnak fizet adót? Az a nép, akit Isten kiválasztott és csodákon keresztül vezetett, az most leborul egy császár, egy pogány császár előtt, és neki adózik. Ez a gondolkodás miatt az adózás ténye megosztotta a zsidó közvéleményt. Voltak olyanok, akik nyíltan szembeszálltak vele, és azt mondták, hogy mit áll, már pedig nem adózunk, nem adunk egy fillért sem. Mások pedig a boldog jövő reményében inkább kifizették az adót. És mondanom sem kell, hogy azok voltak az ismertebbek, azok voltak a népszerűbbek, akik teljesen megtagadták az adófizetést. És ilyen körülmények között járulnak a farizeusok és a Herodes pártiak Jézushoz, és teszik fel neki a nagy kérdést, hogy mit tegyünk, fizessünk-e vagy nem. De nem azért teszik fel Jézusnak ezt a kérdést, mert ők az igaz utat keresik, hanem azért, hogy törve csalják őt. Hiszen Jézus akármit is válaszolt volna erre a kérdésre, mindenképpen rosszul jöhetett volna ki a vitából. Hiszen bármelyik párt mellett teszi le a voksát, vagy a népszerűségét veszti el, vagy pedig hazaárulással vádolják meg őt. Éppen ezért Jézus látva az ő gondolataikat, egy harmadik utat választ, mégpedig azt, hogy a politizálást félretéve az adózás értelmére mutat rá, és azt fogalmazza meg, hogy tulajdonképpen mi is az adózás. Az adózás nem más, mint odaadni a császárnak azt, ami az övé. De Jézus nem állít meg, hanem felhívja egy sokkal fontosabb dologra is a farizeusok figyelmét, mégpedig arra, hogy az állami adó mellett van egy fontosabb követelmény is, amit teljesítenünk kell. Ez pedig az Istennek való áldozat, a neki való adó kifizetése. Mert nem csak a császárnak kell megadni, ami a császári, hanem a Teremtő Istennek is, ami az Isten. És Jézus válaszából először is az következik, hogy a keresztény ember nem bújhat ki e világnak a rendje alól. Bár számára elkészített hely vár a mennyben, és már az odafönt valókkal törődik, nem a földiekkel, mégis még ebben a világban él. És itt kell neki élni, itt kell gazdálkodnia, és itt kell majd meghalnia is. Alkalmazkodnia kell ennek a világnak a rendjéhez. És ez az alkalmazkodáshoz hozzátartozik ahhoz is, hogy alkalmazkodik ennek a világnak a politikai rendjéhez. Ugyanis elfogadja azt, amilyen államhatalom van. Bár legfőbb ura a Teremtő Isten, mégis az isteni uralom, az a királyság, ami majd az örökké valóságban következik be, míg itt a Földön nem érezhető, míg itt nem látjuk a trónon ülő Isten és az előtte hódoló angyalokat. Isten itt a Földön az államhatalomon keresztül tartja fenn a rendet. És éppen ezért kell tisztelnünk is, elfogadnunk ennek az államnak rendjét. És bár Istentől ered a földi hatalmasságok, mégsem mondhatjuk azt, hogy feltétlenül ez isteni intézmény. Hiszen emberek alkotják, akikben benne van a rossz indulat, a gonoszság csirája, hiszen egyszerre vagyunk megváltottak, de egyszerre bűnösök is. Hogy minden emberi hatalomban, minden állami hatalomban benne van a félresiklásnak a lehetősége. Éppen ezért, mikor tiszteljük az állami rendet, éppen ezért szem előtt kell tartanunk azt a rendet, azt a hatalmasságot, amely mindenek felett áll, a Teremtő Isten hatalmát. És az ő hatalmának a mérlegén kell megvizsgálni az állami követeléseket, azokat az elvárásokat, amiket tőlünk elvárnak, hiszen jól tudjuk, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. És a Jézus a császár mellé egy másik hatalmasságot is mellé állít, mégpedig Istent. És ezt az egyház mellé állítást azonban jól kell értenünk is, nem szabad félreértenünk. Jézus nem bontja két különálló területre az emberi életet, egy politikaira, ahol a császár, és egy vallásosra, ahol Isten uralkodik, hanem ő tovább mutat ennél. Hiszen sokan úgy gondolkoznak keresztény emberként is, hogy az egész életüket így megosztják. Olyan hétköznapokra, amikor úgymond a császárnak hódolnak, amikor az élet falkas törvényeit követik, amikor elfolytják magukban, vagy éppen elfelejtik a krisztusi alázatot és szeretetet, és élnek úgy, mint mindenki más a világban. És amikor eljön a hétvége, akkor Isten legigazabb gyermekeinek mutatkoznak, elfelejtik minden félresiklásukat, minden Istenhez való hűtlenségüket, amit a héten elkövetnek, és így kettős életet élnek. Azonban az ilyen fajta értelmezés az helytelen, és Jézus sem erre gondol, amikor az imént felolvasott mondatot kimondta. Hiszen a császár nem egy önrangú riválisa Istennek, nem tartozik egy kategóriában vele, hiszen a császár is Istenhez tartozik. Az ő uralma alá sorolható. Az emberi élet örök és végső dimenziója egyedül Isten, akinek minden hatalom adatot menjen és földön, és akihez éppen minden tartozik ezen a világon. És mit kell tehát adnunk ennek a hatalmas Istennek, akinek még a császárnál is nagyobb a hatalma? Azt mondja Jézus, hogy mindent. Mindent, ami az Isteni. Mindent, ami az övé. Tehát önmagunkat, életünket, szívünket, mindenünket. Jézus tehát felmutatta számunkra, hogy mi az a két nagy adó, amit le kell rónunk. És is most mondhatná a gyülekezet, hogy azt ígértem prédikációm elején, hogy Jézus fel akar bennünket menteni valami adó alól. De hát eddig csak arról beszéltünk, hogy milyen kötelességeink vannak. Milyen kötelességeink vannak az állam felé, és milyen kötelességeink vannak a legnagyobb hatalom Isten felé. Azonban, hogy jobban meggondoljuk Jézus mondatát, akkor arra kell gondolnunk, rá kell döbbennünk arra, hogy Jézus, hogy azáltal, hogy megmutatja számunkra, hogy ki vagy milyen hatalom felé van kötelezettségünk, azáltal azt is megmutatja, hogy mi felé nem. Hiszen gyakran mai embereknek nem az a legnagyobb problémájuk, nem az a legfőbb kérdésük, ami a farizeusoknak. Vagyis, hogy az emberen uralkodó Istentől kisebb hatalmaknak engedelmeskedni kell-e vagy nem, hogy fizetni kell az adónkat vagy nem. Hanem nekünk keresztény embereknek sokkal inkább az a kérdésünk, sokkal inkább az merünk fel bennünk, hogy kell egy bizonyos hatalomnak adóznunk. Annak a hatalomnak, aminek viszont már rég nincsen hatalma felettünk. Mégis ennek a bizonyos hatalomnak jó a reklámja, és elhiteti velünk, hogy ő uralkodik rajtunk. És éppen ezért mi tesszük úrrá magunk fölött? És ez a megtévesztő, ez az uralkodni vágyó erő nem más, mint a gonosz, az ördög hatalma. És feltehetnénk a kérdést, hogy de hát az ördög hogyan szed tőlünk adót? Hiszen az egyházzal ellentétben az ördögnek nincsen például pokoladója. Ő nem szed be tőlünk pénzt. Hát akkor hogyan zsarolja ki tőlünk azokat a javakat? Hát úgy, hogy elveszi mindazt, amit Istennek kellene odaadnunk. Amit neki kellene oda szánnunk adóként. Magának követei az életünkből olyan területeket, olyan érzéseket, amelyek csak Istent illetik meg. És milyen érdekes, hogy nem ő teszi rá az ő pecsétjét, hogy ez az enyém. Hanem ilyen az ember, hogy ő maga teszi rá. Hány alkalommal láttunk már olyan fiatalokat, olyan fiatal lányokat vagy fiúkat, akik büszkén hordják a mellkasukon a sátánista jelvényeket. Talán nem is tudják, hogy mit jelent az, de mégis hordják, mert vagány. És tudva vagy tudattalanul, hogy ezáltal kifejezik azt, hogy ők kiknek a tulajdonai. Nem az isteni, hanem a pusztítói, a megtévesztői, aki őket is rávette arra, hogy azt a jelet hordják. Kedves testvéreim, így sodor bennünket félre a gonosz. De nem csak ilyen jelvényekkel, hanem amikor aggodalmaskodásainkkal, hitetlenségünkkel, kétségbeesett pillanatainkat adjuk számára, amikor a boldog napjainkat elrontjuk azzal, hogy nem bízunk Istenben, hogy kételkedünk, hogy aggodalmaskodunk, hogy hitetlenkedünk, akkor egy újabb ilyen adócsomagot adunk át az ördögnek. Mert ez az, ami megrontja az Istennel való kapcsolatunkat. Azt, hogy tönkre tesszük az Isten ajándékát azzal, hogy az ördög felé fordulunk is, neki adjuk azt, ami pedig Isten illetné. A tisztelet, a dicsőség, a mi egész életünk. Mert érdekes az ember milyen nagyvonalú tud lenni a gonosszal szemben. Neki adja az egészségét, a családját, a békességét, egész életét, önként neki adja. Míg Istenre egy vasárnap délelőttöt nem tud szánni. Pedig ha valaki Istennek ad valamit, azt ő százszorosan visszaadja. Míg az ördög, amikor kap valamit, akkor még többet követel. Még többet akar kizsákmányolni tőlünk, egészen addig, míg mindent el nem vett, és még végül el nem pusztított mindent. Tudnom kell tehát, hogy kié vagyok, és kinek tartozom hálám és életem egyetlen adójával. Jézus Krisztus az ő drága vérén megváltott bennünket az ördög hatalma alól, és azért, hogy soha ne kelljen többé nyugalmunkat, lelki békességünket a pusztítónak átadnunk. És így felszabadított bennünket az Isten uralma alatt való szabad életre. És milyen esztelenség lenne, hogyha még ma, 2008-ban is valaki például a törököknek adna adópénzt, holott a török uralom már 500 éve véget ért. Éppen úgy esztelenség lenne, hogyha még ma is rettegnénk a gonosztól és tőle félnénk, az üdvösségünket féltenénk tőle, a mi lelki üdvünket, és rettegnénk attól, hogy elvesz bennünket Istentől. És ezáltal életünket, mint egy adóként nekiadnánk oda. Jézus Krisztus az, aki megváltott bennünket is, segített abban, hogy ne kelljen így élnünk, ne kelljen olyan adót kiadnunk, olyan hatalmasságnak adóznunk, aki már nem tud uralkodni rajtunk. Ismerjük fel tehát, hogy kié vagyunk. Nem a pusztulás fejedelméjé, hanem az élet uráé. Hiszen a mindenható Isten képét hordozzuk magunkon. Az ő képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Még akkor is, hogyha gyakran ezt a képet besározzuk a mi védkeinkkel és hűtlenségünkkel. Ez az Isten képűség, az, amely mindig emlékeztet bennünket. Ugyanúgy, ahogy a császár pénze is rámutatott arra, hogy ő a császárhoz tartozik, így a mi Isten képűségünk is rámutat arra számunkra, hogy mi a mennyei atyánkhoz tartozunk. És hogy mindig látható lehessen számunkra ez az Isten képűség, ezért Jézus Krisztus eltörölte azt a bűnt, azt a szennyet, amely eltakarta szemünk előtt ezt a fényességet. Tekintsünk a Golgotára, és utána tekintsünk magunkra, Isten megváltott gyermekeire. És vegyünk észre, hogy egyedül hálával, tisztelettel és dicsőséggel csak Isten előtt kell leborulnunk. Őt kell imádnunk, és higgyük el, hogy ő meg is tartja a mi életünket és szívünket. Azért, hogy az övé lehessünk minden időben. Ámen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 342. dicséretünk első versét. A 342. dicséretünk első versét énekeljük. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Atyánk, hálat egy szívvel borulunk le ismét előtted. Újra felragyogtattad előttünk a te értünk hozott áldozatodat. Hogy elküldted szent fiadat azért, hogy valóban a te tulajdonaid lehessünk. És köszönjük, hogy nem hagytál magunkra utána sem. Elküldted szent lelkedet azért, hogy vigasztalunk lehessen. Hogyha eltántorodunk tőled az élet problémái közt, a hitbeli küzdelmekben, sorozatos elbukásokban, hogy akkor sem felejthessük el, hogy te megváltott gyermekeid lehetünk. Arra kérünk, hogy így küldd el ezt a szent lelket, mely minden napon eszünkbe jutatja és szívünkbe vési, hogy a te gyermekeid vagyunk. Hogy egyedül neked kell tiszteletet és dicsőséget adnunk. Neked kell a hálát adnunk mindenért is, tőled kell minden javunkat elkérnünk. Köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy, aki szeret bennünket, és meghallgat minket. Köszönjük, hogy így velünk voltál ezen a héten is, megőrizted a mi életünket, családunk életét. De kérünk azokért is, akiknek ezen a héten nehéz problémáik voltak, talán koporsunk mellett kellett megállniuk. Te adj számukra vigasztalást is, megerősödést. Te légy a gyengékkel, az elesettekkel, a betegekkel, az árvákkal. Te légy azokkal, akiknek valóban lelki megerősödésre és vigasztra van szükségük, de azt csak tőled kaphatják meg. Te fordulj hozzájuk is, te erősítsd meg az ő kezeiket, lábaikat, hogy eljöve ide szent házadba, ők is téged dicsőíthessenek és magasztalhassanak. Arra kérünk, légy velünk az elkövetkező héten is. Te kísérd lépteinket, hogy azon az úton tudjunk haladni, amely kedves előtted. Hogy soha ne tudjon megtéveszteni bennünket a gonosz, hanem mindig egyedüli Urunkra csak rád tekintsünk. Nem a mi érdemünkért, hanem Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet a mai után, az Isten tiszteletünk, a bővítetet és hamarabb dolgozunk, a katolikus testvérek az ünnepségükre hívtak bennünket. Tehát délután 2 órakor kezdünk harangozni, 14:30 tartunk röviden Isten tiszteletet, és mindazok, akik szeretnének a katolikus ünnepségen is részt venni, velünk jönni, innen a templomból mehetünk együtt oda. Hirdetem továbbá, hogy a körzeti csendes nap október 26-án járműban lesz, 3 órakor kezdődik, és 14:30-kor szeretnénk elindulni. Kérem azokat, akik vágyakoznak és eldöntötték, hogy velünk tartanak ezen a csendes napon, hogy erre a csendes napra azok minél hamarabb jelentkezzenek, hogy az utazást meg tudjuk szervezni, hogy ne keletkezzenek ebből bonyodalmak. Tehát aki úgy gondolja, hogy 26-án szívesen jön velünk járniba, a körzeti csendes napra azok minél hamarabb jelentkezzenek. Hirdettük az elmúlt vasárnap a Magdalénumnak szánt adományaink előkészítését, nem a mostani héten, hanem a következő héten fogjuk összegyűjteni a jövő vasárnapi hirdetés szerint. Jövő héten szokásos alkalmainkat megtartjuk, amelyre szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait. Záró énekünk a 467. dicséret. A 467. éneket keressük ki, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.